Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön evangélikus énekeskönyvünk 56-os számú énekét énekeljünk. 56-os éneket énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
A mai Isten tiszteletünkön az egyes számú liturgiát énekeljük. Énekes könyvünk 44. oldalán található az egyes számú liturgia.
Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Az Úr megőriz téged minden rossztól, megőrzi a te lelkedet, megőrzi az Úr a te kimeneteledet és bemeneteledet mostantól mindörökké. Az ember olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mezővirága, megszárad a fű, és a virága lehull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Az Úr Jézus Krisztus legyen kegyelmetekkel, mindnyájatokkal, kedves testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Irgalmadat keresem, örök Isten, mert Te voltál menedéken mindenkor. Bocsásd meg vétkeimet, és maradj velem kegyelmeddel az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Én Istenem, én bűnös ember, itt állok szent színed előtt, bűneim hárja, mint a tenger,
testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Áldjon én lelkem a dicsőség,
imádkozzunk. Mindenható örök Isten, irányít szívünket és gondolatainkat a Te jó tetszésed szerint, hogy bőven teremjük a jó cselekedetek gyümölcseit, szeretett fiad nevében, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen.
Amen.
Testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, mert megírva találtok Lukács evangéliuma 12. részében, a 35. verstől a 40. versig a következő képen. Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva, ti pedig legyetek hasonlóak az olyan emberekkel, akik várják, mikor tér vissza Uruk a mennyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, amikor megérkezik, vérasztva talál. Bizony, mondom nektek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, oda megy és felszolgál nekik, és ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezik is meg, és vérasztva találja őket, boldogok azok a szolgák. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház ura, melyik órában jön a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön az emberfia, amikor nem is gondoljátok. Testvéreim, magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Istenét, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától,
szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Mondan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszen az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Kedves testvérek, új búcsúztatására egy köszöntéssel készültek a görögszállási testvérek. Hallgassák meg most az ő éneküket és bizonyságtételüket. Parancsoljon!
Erős vár a mi Istenünk. Történt velem olyan dolog, hogy 2011 6. 8-án elvesztettem a páromat. És mindenért az Urat hibáztattam, hogy ez az ő hibája. Négyszer voltam áldott állapotban, egyszer sem tartotta meg, és hazaköltöttem szüleimnél, akik jártak Isten tiszteletre, és én megvetettem őket, szitkozódtam, átkozódtam, mert én azt hittem, hogy az Úr az olyan, mint egy automata, hogy dobok pénzt, és amit én kívánok, az teljesülni fog. De sajnos ez nem így történt, hanem folyamatosan édesanyámék jártak ide a gyülekezetbe, és megállt István előttünk, és mindig mondtam, ó, hogy pukkanna ki a kereke, amikor ide tud jönni ért, anyuékért, hogy miért viszi el őket, mikor nincs is Isten, és ezt én bevallom, hogy nagyon istenkáromló ember voltam, mert úgy éreztem, hogy nem segít nekem, pedig már rájöttem, hogy mindennek oka van. Oka van annak, hogy én elvesztettem a páromat. Oka van annak, hogy 4 terhességemből egyet se tudtam kihordani. Mert ha most ki tudtam volna őket hordani, és minden így megmaradt volna, akkor valószínű, hogy nem tudnék szeptemberben elindulni a teológiára, mert szeretnék elindulni. És még emellett van édesapámnak egy barátja, és ő mondta, hogy a rendőrségre be tudna tenni dolgozni. És érzem azt, hogy az Úr folyamatosan munkálkodott bennem, és most jöttem rá arra, hogy mindennek igazából oka van, hogy miért vesztettem el a páromat, miért nem maradt meg a terhességem. És december 8-án, illetve 9-én, ezt nem tudja senki, és most bevallom szüleimnek, hogy 8-án és 9-én éjszaka öngyilkosságot kíséreltem meg. Az első az úgy történt, hogy kimentem a konyhába, és a sátánnak akartam átadni magamat. Kést ragadtam, és akkor egy olyan melegség öntött el, illetve azt éreztem, mintha valaki ketté húzna. De csak húzott ketté, és nem tudtam arról a helyről elmozdulni, és a kés kiesett a kezemből. Bementem a szobába, lefeküdtem, megint csak forgolódtam. És milyen érdekes, hogy mindig csak a sötét, a sötét, a sötét. Mert nappal nem mindig fordult meg a fejembe. És azt mondtam, hogy most kiugrok az ablakon, alszanak anyáik, senki nem veszi észre, és én kárt teszek magamba, elbújok, és reggel megtalálnak. És akkor is, tehát éreztem, hogy valami húz, feszít, hogy mégse csináld, mégiscsak egy... Tehát nekünk a Petunál sötét van, és egy olyan szürkületet láttam, nem tudom, hogy mi volt ez. És akkor egy melegség akkor is elöntött, és éreztem, hogy valami húz, hogy valami húz. Elkezdtem imádkozni, és lefeküdtem. Erről még István sem tud. Aztán másnap Istvánnal jöttünk Nyíregyházára. És akkor is az forgott a fejembe, hogy most István, mikor előz, akkor kihúzom az ajtót, és kiugrok. És aztán gondolkodtam, hogy kinek is lennék én ezzel jót. Szüleimet összetörném. Édesanyám valószínű, hogy bele is rokkant volna ebbe. Aztán 2011. december 17-én akkor is megfordult a fejembe, indultam ki az ajtón, és lelkész urunk, megálltam előtte, és nem akartam, de mondtam, hogy át szeretném magam adni az Úrnak, és elmentem egy illetőhöz, elkezdtem vele beszélgetni, és azt mondta nekem, hogy Andi, ezt nem lehet halogatni, hogy mitől félsz, mert én féltem, tartottam valamitől. Mikor mentem föl a lépcsőn, akkor ha valami húzott volna vissza, hogy Andi, gyere vissza, ne csinálsz, nem kell ez neked. Jó vagyunk mi így, ahogy vagyunk. Fölmentünk, akkor is remegtem. Tehát folyamatosan az volt, Andi, állj fel és menj ki, mert nem kell ez neked. El vagyunk mi, tehát. És akkor is csak éreztem, hogy húz, valami húz ketté folyamatosan. És mikor átadtam magam az Úrnak, nagyon-nagyon sírtam. És azt mondták nekem, hogy na most sírt föl a kisgyermek. Édesapámmal találkoztam, mert ő jött értem, és nem tudtam sírás nélkül megállni. És még a mai napig bánom és szégyellem azt, hogy én Istent káromoltam, és az ördögnek akartam átadni magamat, mikor tudom, hogy igazából nem fogadtam el azt, hogy elvesztettem a páromat, nem törődtem bele, hanem inkább azt mondom, hogy elengedtem. És álltam a karácsony felőtt, szentestén is, és folyamatosan az volt a fejemben, hogy imádkoztam, énekeltem, és csak sírtam. És odajött hozzám édesanyám, máskor mindig eldobtam magamtól, hogy mennyi nem hagyják, hogy sírjak, és most engedtem. És köszönöm az Úrnak azt, hogy nekem jelt adott, és fénymutatott az életemben.
Köszönjük szépen a köszöntést. Folytassuk Isten tiszteletünket a 174-es számú énekünk eléneklésével. 174-es éneket énekeljük. kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyámtól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Hóév estéjének igehirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk a zsidókhoz írott levélben, annak 13. fejezetében, a 8., 9. és a 14. versben a következőképpen. Isten igéjét tehát a zsidókhoz írott levélből olvasom, a 13. fejezet 8. versében. Így szól Isten igéje. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezettetni, mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív, nem pedig ételektől, mert azoknak semmi hasznát nem veszik azok, akik velük élnek. 14-től folytatom. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Amen. Ez Isten igéje. Nem tudom, értik-e a testvérek a szavamat, most kicsit rekettes vagyok. Elkapott valami vírus, lehet hallani? Köszönöm szépen. Hát ennek az igének a kapcsán újra felelemedett az, amiről már sokszor beszélgettünk, tegnap is előkerült. Akkor kint voltunk egy kisebb csoportban, új búcsúztatáson. Mi, akik az idő dimenzióban élünk, nagyon nehezen tudjuk fölfogni, és aztán elfogadni meg végképp az időtlenségnek a fogalmát, magát az időtlenséget, az örökké valóságot, és mivel ez nem megy, azért az emberek általában kitalálnak valamit, hogy hogyan lehet ezt áthidalni, hogyan lehet mégis valamit ebből kihozni, hogy ebben az időben élünk, de mégis valamiféle időtlenség vagy határtalanság legyen az életünkben. És azért sokszor beszélnek emberek halhatatlan zeneszerzőkről, akik megalkották az életművüket, és azt mondják róluk a szakértők, hogy ezek halhatatlanok, mert amikor játsszák a muzsikájukat, akkor megidézik a zeneszerzőt, a zeneszerző jelen van az ő alkotásának a lejátszásában. Aztán beszélnek emberek olyan kikerülhetetlen történelmi személyiségekről, akik mindazt, amit megcselekedtek, az egy életfordulás volt, vagy világfordulás volt, és arra emlékezve ezek az emberek mindig fönnmaradnak, és emlegetik, hogy alexandriai Nagy Sándor, vagy Bonaparte Napóleon, vagy egyébként filozófusok, tudósok, akik az életet megfordították, az emberi létet megfordították a cselekedeteivel. Ezek az emberek az időtlenséget, a halhatatlanságot, az örökké valóságot próbálják érzékeltetni. És ilyenkor ötlik föl a gyerekkori mondókánk, amit velünk súlykoltak, a velem egyidősek, vagy még a tőlem kicsit fiatalabbak szívébe is, hogy Lenin élt, Lenin él, és Lenin élni fog. És mindez abból adódott, hogy az időtlenség, a kortalanság, vagy a halhatatlanság, az nagyon mozgatta az emberek fantáziáját, mert a Szentírás erre tanította az embereket, hogy van időtlenség, az időtlenségnek van ura, van egy más világ, amely ezen kívül van, ez a tér és idő dimenzión kívül létezik, amelyről információkat szerezhetünk, de látni nem látjuk. Szívünkkel megtapasztalhatjuk, de rettenetesen nehéz fölfogni. Ebben az igében is, a zsidókhoz írott levélben, arról beszél az ige, arra tanít bennünket az ige, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Talán innen vették a szovjet ideológusok is, hogy Lenin élt, Lenin él és Lenin élni fog. Jézus a múltban is az volt, mint ma is, meg az eljövendőben is ugyanaz marad. Csak Leninre ez nem volt igaz, mert azért már sokakat, ha megkérdeznek, azt sem tudják, hogy ki volt a mai fiatalok közül. Hát még az, amit alkotott, milyen darabokra hullott, de az, amit Jézus Krisztus alkotott és hozott ebbe a világba, az 2000 év óta megmaradt, és úgy maradt meg, mint ahogy az 2000 évvel ezelőtt elindult. Nem másolták, nem másítottak rajta, hanem ugyanaz, amit Jézus Krisztus elhozott ebbe a világba, az 2000 év óta fönnáll, valóság lett. És aki újjászületett szívében, az maga is tudja, és tudatja azt, hogy jöhet az ember életében bármi, lehetnek szenvedések, vagy örvendezések, lehet szegénység, vagy gazdagság, jós, balsós, üldözés, vagy elismerés. Jézus Krisztus tegnap is, meg ma is, meg az örökké valóságban is ugyanaz marad. És az én életemben lehetnek ezek a nehézségek, vagy ezek a könnyűségek, örömek, vígasságok is,
Jézus Krisztus ugyanaz marad, még akkor is, hogyha ezt az emberek, a körülöttünk lévő emberek figyelik, hogy vajon hogy reagál az ember, a keresztény ember, a Krisztusban újjászületett ember arra, hogy az életében nehézség, netán éppen halál, vagy súlyos betegség, vagy megoldatlan feladat áll elő. És akkor nézik, hogy hogyan reagálnak az emberek rá, és miközben az ember életét érik ezek a hatások, az érzelmünk mozog, és a tegnapi beszélgetésben ez is előjött, hogy vigyázzunk, mert az érzelmeink, az érzéseink azok megcsalnak bennünket. Mert valamikor úgy érezzük, hogy nagyon közel van Jézus Krisztus az életünkben, mert jól megy a sorunk, mert jó sorsunk van, mert bővölködünk, mert örömünk van, ezért az Isten nagyjá lesz az életünkben, mert úgy érezzük, hogy közel van hozzánk. Amikor viszont jön az életünkben valami nyomorúság, nehézség, amikor az ember életében a körülötte lévő folyamatok az ellen hatnak, hogy az ember békességben éljen, akkor pedig távol kerül tőle az Isten. Külvilág figyeli, mi történik? Jézus nem ugyanaz tegnap, mint ma, és nem lesz ugyanaz az elkövetkezendő időben. Az emberek figyelik az életünket, és nekünk nem szabad az érzelmünkre alapozni a hitünket, mert az érzelem az meg fog csalni, de a tény az mindig ugyanaz marad. Ezért a tényekre kell a hitünket alapozni, azt, amit az Isten belehelyezett az életünkbe, azt, amit az Isten megígért, amit az ő profétái meghirdettek. Arra nézve, hogy az ember élete, az Istennel való kapcsolata hogyan fog működni. Azt érzed, hogy Jézus az életed ura is megváltó az életében, életedben, örülj neki. Örülj neki, és legyél boldog. Reddessél, mint ahogy bizonyságtévők el szokták mondani, hogy megtérésük után milyen csodálatos örvendezéseken mennek keresztül, amikor leszakad az ember válláról az évtizedek óta rajta nehezedő súly, leszakad róla az a teher, amit addig cipel. És milyen boldog, hogy végre megszabadultam, szabad lett a madár, újra repülhet, nincs bezárva. Ezt a szabadságot átél és valóban örvendezik neki. Örvendezzél, de a hited alapja ne az legyen, hogy örvendezés van az életedben, hanem az, hogy Jézus Krisztus tegnap is, meg ma is, meg holnap is ugyanaz lesz. Ellenben, hogyha az életedben akár saját balgasságaidból kifolyólag, vagy akár az Úr próbájaként nehézségekbe kerülsz, de talán szenvedés jön az életedbe, ha szomorúság lesz az életedbe is, ne az az érzelem legyen a hited alapja, ami ebből fakad, hanem az a tény, hogy az Isten ott van melletted a nyomorúság idején is. Sok esetben még közelebb, mint azt gondolnád. Ismerjük azt a versikét, amit Turmezei Erzsébet nevéhez kötünk, hogy megy két pár lábnyom a homokban, és akkor visszanéz az ember, akkor azt látja, hogy jó, ott csak egy pár lábnyom megy, és akkor mondja Jézusnak, hogy amikor az életem legnehezebb időszakában voltál, ott hagytál, látod, egy pár lábnyom van a homokban a mögöttő, ott hagytál az életem nehéz pillanatában. És akkor mondja Jézus, hogy nem elhagytalak, hanem akkor a karomban hordoztalak, és azért látod azt az egy pár lábnyomot. Talán még közelebb van az Isten akkor az ember életében, amikor próba alá teszi, amikor nehézségek vannak az ember életében. De ne az az érzelmed, ne az az érzésed uralja a hitedet, vagy legyen a hited alapja, ami ebből fakad, hanem az a tény, hogy Isten, ha téged újjászült, Isten, ha téged megelevenített, az örökké valóságot a szívedbe helyezte, akkor ez legyen, ez a tény legyen az életednek az alapja. Miért fontos ez az ember életében? Hogy bizonyosak legyünk abban, hogy Jézus Krisztus tegnap is, meg ma is, meg mindörökké ugyanaz? Hát azért, mert az ige folytatásában azt olvassuk, hogy mindenféle tanítások jelennek meg az ember életében, idegen tanítások. Mert támadnak ezek az idegen tetszetős tanítások, és még a kipróbált embereket is próbálják eltéríteni. Még a kipróbált embereket is próbálják az Isten közeléből, az elhívások közeléből elvinni. Még a legkipróbáltabbak is elbuknak, hogyha magukra néznek csupán. És nincs a szívükben az, hogy Jézus Krisztus tegnap is, meg ma is, meg mindörökké ugyanaz. Szomorú látni emberek életében, nemrégiben éppen egy fiatal emberrel találkoztam, aki az elhívását és a szolgálatát, amiben ő benne volt, és amiből épült, amiben tevékenykedett, visszatekintve úgy ítéli meg, hogy hát az badarság volt, nem úgy kell azt megélni. És ott volt bennem, hogy én ismerem a történetedet, ember. Én tudom, hogy te mit kaptál attól, hogy te ebben a közegben mozogtál. Én tudom, hogy te miért épültél fel ilyenni, amilyen vagy. És most te arra azt mondod, ami egyébként téged megerősített, meg az elhívásodban megkaptad, az elhívásodat megkaptad ebben a közegben, arra azt mondod, hogy egyébként sokkal jobbat találtam most ennél. Jön a idegen, sokszor tetszetős tanítás az ember életébe, és azok félrevezetik az embert. Mert az ember természete olyan, hogy szívesen fölfúval, szívesen megnő, és szívesen gondolja azt magáról, hogy ő most már sok mindent tud, mert ám, hogyha még valaki erősebb, akkor azt gondolja, hogy már mindent tud. És azért az életét el tudja irányítani, be tudja rendezni. Szomorúan láttam egy másik embert, aki egyébként az Istennek nagyon áldott szolgája. És az áldott szolga egy tetszetős tanítástól vezetve úgy gondolta, hogy egy kicsit odébb fordítja a szekerének a rúdját, és most én nem akarok szögeket mondani, hogy most 90 fokkal tért el, vagy csak 10 fokkal, vagy 20 fokkal tért el. A lényeg az, hogy bejött az életébe valami tanítás, és mindaz, amit ő egyébként az Istentől kapott, és amivel indult a hívő életében, arra azt mondta, hogy ez nem is mondott egy-két indokat, nem akarok indokokat sorolni, mert akkor még a testvérek majd kiderítik, hogy kiről van szó és mire mondta az, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy elfordította a szekere rúdját, és ami addig volt, arra azt mondta, hogy hát az azért nem úgy igaz, vagy nem szabadna úgy csinálni, mint ahogyok. És akkor ott van benne, hogy ember, hát annak idején te hol indultál? Hát Jézus Krisztus hol kapott meg, hol kapott föl téged? Hol újította meg az életed? Hol növekedtél? Hol erősödtél? És most meg azt mondod, ahol erősödtél, ahol növekedtél, hogy az nem tiszta, meg nem jó, meg nem szabad úgy, meg nem tudom én. Miért van ez? Hát azért, mert az ember életébe jönnek ezek az idegen tanítási kísérletek, idegen tanítási kísértések. És ezek elfordítják az embernek a figyelmét, akkor, hogyha nem lesz tény az életében, hogy Jézus Krisztus tegnap is, meg ma is, meg mindörökké ugyanaz. Jézus Krisztus, amit tegnap a szívembe helyezett, az ma is ugyanaz, de mindörökké ugyanaz lesz. Voltak ilyen kísérletek a kereszténység idején, hogy merre fordítsuk a szekerét a kereszténységnek, de az Isten szent lelke mindig hozta azokat búvópatakként, mozgalmakként, hogy újra visszatértek a Szentíráshoz. Újra megelevenítették. Azok a nagy monstrum egyházak, amelyek elfordultak attól, ami egyébként az Isten útja lett volna, ezek a kis mozgalmak, ezek a búvópatakként érkező mozgalmak, sokszor egy-egy ember fordította a szekér útján, vagy indult valami új mozgalom. Tehát nagyon fontos üzenet ez számunkra, ami egyébként a 7. versben van közvetlenül a felolvasott ige szakasz előtt, hogy ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéit hirdették nektek. Figyeljetek életük végére és kövessétek hitüket. Tehát nagyon fontos üzenetet hordoz ez, hogy most nem azt akarom mondani, hogy a testvérek most engem látnak öregnek, meg vezetőnek, akik engem kövessenek, és az a jó, hanem ne feledkezzetek meg azokról, akik az életetekben sarokkövek voltak. Akik olyan formában adták elő az igét, hogy megértetted az Isten üzenetét belőle. És nem feltétlenül lelkészek voltak ezek. Lehet, hogy laikus szolgálók, lehet, hogy egy gyülekezeti tag, aki melletted élt. De ne feledkezzél arról a vezetőről, mert ő az életedben egy olyan változásnak lehetett az eszköze, amely az Istentől jövő, és figyelj az élete végére. Miért az élete végét mondja, miért azt, hogy az életére figyelj? Nyilván azért az ember életében sok minden előjön, és lehetne az ember életét elemezgetni, de az élete vége az embernek mindig nagy bizonyosság. Hogy lép ki ebből a földi létből? Ott már nincs képmutatás. Ott a halottas ágyon minden őszintén szólal meg. Az Isten káromlás is, meg az Isten dicsőítés is. Az Isten semmibevétele is tisztán és hamisítatlanul szólal meg, meg az Isten akaratának keresése is, meg az abban való megnyugvás is hamisítatlanul szólal meg. Ezért mondja az ige, hogy figyeljetek azokra, akik az életetekben sarokkövek voltak, akik irányították az életeteket, akin keresztül Isten irányította az életeteket, és figyeljetek meg az életük végét. És ne őket kövessétek, tehát ne másoljátok le az életüket, hanem kövessétek az ő hitüket. Azt kövessétek, hogy Jézus Krisztus tegnap is, meg ma is, meg mindörökké ugyanaz. Ezt a hitet kövessétek. Azoknak az életének a bizonyságtételével, akiket az Isten használ, hogy benneteket közelebb hozzon az Úrhoz, netán megerősítsen, vagy megtérítsen. Tehát ne hagyjátok magatokat félrevezetni, Jézus Krisztus ma is, meg tegnap is, meg mindörökké ugyanaz. És a 2011-es évre visszanézünk, itt 2011 utolsó napján, pár óra van még ebből a naptári időszakból, ami egyébként sokszor mondtam már, hogy mi találtuk ki, hogy most itt legyen egy szakasz lezárás, egyébként folyhatna folyamatosan az idő, számlálatlanul is. Annyiból jó, hogy ennek az évnek vége van, hogy egy számot vetetünk az, hogy mi történt az életünkben. Egy számadásnak lehet az időpontja ez. 2011-ben mi történt vele? Olyan jó lenne, hogyha visszatekintenénk mindnyájan. Mi történt az életünkben? Mi volt az, ami Istenhez közelebb vitt? Mi volt az, ami Istentől eltávolított? Mi volt az, ami gazdagította az életünket? És mi volt az, ami megszegényített bennünket? Ha végignézzük az elmúlt évet, az elmúlt évnek az eseményét gyülekezeti szinten, azt látjuk, hogy sok minden történt itt körülöttünk. Az esemény naptárunkban, akár az interneten is, ami fönt van a honlapunkon, hogy hol fordultunk, meg mit csináltunk, hol szolgáltunk, hol kik szolgáltak itt, mik történtek a gyülekezetünkben. Egy nagyon gazdag évet láthatunk magunk mögött, megtapasztaltunk megtéréseket, életújulásokat, kereszteltünk gyermekeket, idősebbeket is, eskedtünk embereket az Úr színe előtt, megáldottunk embereket úrvacsora közben és jegyességben. Sok áldás jött ige hirdetőktől, bizonyságtevőktől, szolgálói csoportoktól a gyülekezetünkben. De azt is láthattuk, hogy bizony el kellett mennünk kórházba is, kórházi kezelésre, betegségek is voltak az életünkben, és koporsó mellett is, vagy urna mellett is meg kellett állnunk többször. És a jó dolgunk is, amikor örvendezünk annak, hogy Istenről szóló bizonyságtételek hangoznak el közöttünk, meg az Úr jelen van közöttünk, és növekszünk az Úrban. Ez is közelebb visz az Úrhoz, de az is közelebb visz, amikor kórházba kellett lennem, és én is, hogy visszanéztem ebben az évben, kiderült, hogy hú, évelején bizony kórházzal kezdtem az időszakot. Január végén már vonultam is be az idei oktatásra, hogy az Isten nevelje az életemet. És visszatekintve azt kell látni, hogy bizony nem volt egy egyszerű időszak. Ha nem néztem volna vissza, akkor meg el is felejtettem volna az egészet. Ezért jó ez a 2011-es év vége, hogy végignézhetjük, hogy mi történt velünk. És újra végig rágni azt, hogy mi történt, miért történt, mit adott ez, még hogy gazdagított, mi hiányzik az életemből, hogyan tudnám még az Isten országát jobban erősíteni és építeni. Jó lenne, hogyha ezek az áldások, meg ezek a próbák az életünket közelebb vinnék Istenhez. Ez egy számadási idő. 2011-nek vége. Hogyan húzod meg az egyenlegét ennek az időszaknak? Közelebb kerültél-e Istenhez? Erősíthette Isten rajtad keresztül az ő országát? Emberek számára lehettél-e bizonyságtevő? Megtapasztalhatta-e az ő áldását a közösségben, a gyülekezetben, amikor ketten, hárman, vagy még többen összejönnek, és keresik az Úr akaratát. Tehát nagyon jó látni ezt, hogy bármi történik velünk, bármi jön az életünkbe, nehézségként, akár próbaként is, megtapasztalhatjuk, hogy erősödünk általa, mert ebben az igében azt olvassuk, hogy ne hagyjátok magatokat félrevezetni, mert jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív. A kegyelem fontosságát hangsúlyozza ki ez az ige, hogy lehetünk jó sorsban, bal sorsban, de a kegyelem ott legyen az életünkben. A kegyelem pedig nem más, mint az, hogy szembesülünk elveszettségünktől, Istentől való elszakítottságunktól, vagy figyelünk, vagy emlékezünk erre, és vesszük Jézus Krisztusnak a kegyelmét, a bűnbocsánatát, a felemelését, a magához vonását, a tanítását, a megerősítését. Szükségünk van arra, hogy kegyelem által erősödjön a szívünk, meg szükségünk lesz 2012-ben is erre, hisz a jövő évben ugyanilyen kérdések elé, ugyanilyen próbák elé fogunk állni, ugyanilyen problémák, ugyanilyen áldások jönnek az életünkbe, és ezt kezelni kell tudnunk. Nem az érzelmeinkkel, hanem azzal a ténnyel, amit az Isten elénk tesz, hogy Jézus Krisztus tegnap is, ma is, meg mindörökké ugyanaz. Beszél itt egy szíverősítésben egy táplálékról is, de hát nem táplálék kiegészítők azok, amelyek használnak a lelki épüléshez, hanem a kegyelem, ami bennünket épített, ami fölépíteti mi az életünket, az Úr Jézus Krisztusban megtalált kegyelem. Mert zarándok gyülekezet vagyunk, nincs itt maradandó városunk, ahogy olvassuk 14. versben, hanem az eljövendőt keressük. Sokan szeretnének ide leparkírozni, és azt mondani, hogy na, ebben az időszakban itt nekem nagyon jó. Jó lenne ezt így stabilizálni. Mint amikor a tanítványok a megdicsérés hegyén ott vannak Jézussal. Ez itt nekünk nagyon jó. Maradjunk itt Jézus, aztán majd a világgal lesz, ami lesz. Mi itt érezzük jól magunkat, abban a biztonságban, amit te adsz nekünk. Legyünk abban a biztonságban, amit az jelent, hogy mi tanítványok és az Úr itt vagyunk együtt. De Jézus azt mondja, hogy nem itt kell maradnotok, hanem le kell mennetek a hegyről, és hirdetnetek kell az evangéliumot, meg kell élnetek azt, ami rátok vár. És azt mondja, hogy bárányokként mentek a farkasok közé. Nem ez a ti hazátok. Nem a nyájba küldelek benneteket, hogy legyetek még egy bárányjal több, hanem a farkasok közé küldelek ki titeket. És valóban ezt kell nekünk megtapasztalnunk. Hogy nem csak a gyülekezeti közösség az, ami a mi terünk, hanem az Isten ki szeretne küldeni bennünket szélesebb világra. Hogy hirdessük azt az evangéliumot, amit mi is kaptunk tőle. Hogy azt a kegyelmet, amit a mi szívünkbe belehelyezett, az ott lehessen az emberek szívében. Impotens életet az Isten nem akar. Nem akar gazdagítani impotens emberekkel bennünket. Hanem azt szeretné, hogy folyamatosan növekedne a üdvözültek száma a mi bizonyságtételünk nyomán. Annak nyomán, hogy mi éljük az életünket. És 2012-ben az Isten ebben a kegyelemben szeretne bennünket részesíteni. Zarándok gyülekezet vagyunk itt, de ebben a zarándok gyülekezetben feladatunk van. Ebben a nincs itt maradandó városunk, de ebben a nem maradandó városban feladatunk, szolgálatunk van. Persze ott van, hogy keressük az eljövendőt, és ezt valóban a szívünkre helyezi az Úr, hogy majd jön az eljövendő ország, de az is benne van a Szentírásban, hogy ha valaki azt mondja, hogy 2012-ben lesz ez az eljövendő ország, tehát ennek a világnak vége, akkor ne hidd el, mert azt nem tudja senki, annak az idejét egyedül a mennyei atya. Tehát ha valaki azt mondja, hogy 2012, akkor az a hasára ütött, mert nincs semmiféle alapja, hogy ő meghatározhasson egy dátumot. De azt mondja, keressétek, és készüljetek föl rá. Tehát keressétek az eljövendő országot, és készüljetek arra, hogy ez az eljövendő ország meg fog érkezni. Mert egyébként múlik a kegyelem ideje, ezzel az évvel is közelebb kerültünk az eljövendő országhoz, mert a 2011-es év most lezárul, egy év megint mögöttünk van, aztán a következő év, hogy lesz-e teljes 2012, nem tudjuk, de utána olyan 2013, azt se tudjuk, hogy érkezik, de az évek múlnak, és folyamatosan egy évvel megint közelebb kerülünk az Isten országához. És keresd az Isten országát. A keresés az azt jelenti a föld életben, hogy építed az Isten országát a gyülekezeti közösségben. Keresd az Isten országát, építsd, szolgálj a másik felé, integrálódj be abba a közösségbe, amely az Isten országa, Krisztus teste, itt nyírták. hogy ez erősöd, mennyit erősítettél rajta, mennyire kerested ezt az országot. Ne legyünk olyanok, mint a multinacionális vállalkozások, hogy oda telepszünk egy országra, kiszivattyúzzuk belőle a profitot, és amikor már nincs benne profit, akkor tovább válunk. És akkor megyünk majd egy országgal tovább. És ki tudja hány országban még, majd el lehet menni profitot szippantani. Az Isten országa nem így működik, hanem úgy működik, hogy beintegrálja az embert, és az az ember mindazt a lelki adományt, amit kapta az Úrtól, azt osztja szét. És erősödik az Isten országa. Az Isten azt mondja, keresd az Isten országát, és persze ott van benne az is a másik, hogy készülj az Isten országára. A készülés pedig azt jelenti, hogy nem megy el feletted az ég úgy, hogy rendezetlenségeid maradnak, hanem letisztázod az életedet. Nem újjék el a nap a te haragoddal, nem újjék el az év a haragoddal, rendezetlenségeddel, hanem emlékezz vissza, tisztázd le, rendezd le az Istennel, legyen az Úrral személyes kapcsolatod egy-egy időszak végében. Hogy minden a helyére kerülhessen. Mert lehet, hogy holnap jön el. Meg lehet, hogy ezer esztendő múlva. Készülj arra, hogy eljövendő ország, a mennyek országa itt lesz. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem azt az eljövendőt keressük. És arra az eljövendőre készülünk. Egy évvel megint közelebb jutottunk hozzá. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálás a szívem azért, 2011-es évet most itt ebben a gyülekezeti közösségben ünnepelhetjük. Hogy ez az év is elmúlt felettünk, és itt vagyunk együtt egymásnak, a te dicsőségedre, a te dicséretedre. Hálát adok, Uram, mindazért, amit megtapasztalhattunk ebben az évben. Minden áldásért, de minden próbáért is, Urunk. Minden kísértés, amely próbává lehetett az életünkbe megerősített, közelebb vitt hozzád. Ezért hálásak vagyunk néked, Urunk. Légy azokkal, akik ebben az évben elveszítették hozzátartozójukat. Erősítsd meg őket a benned való békességben. Vondd szívüket magadhoz közelebb, Urunk. Elégítsd meg őket a te rended szerint. És köszönjük, Urunk, hogy hálásak lehetünk sok újszülöttért is, akik ebben az évben születhettek. Áld meg azokat a családokat, Urunk, akik gyermeket fogadhattak, gyermeket vállaltak. Erősítsd meg őket, Uram, a gyermekeik nevelésében, hogy neked tetsző életet élhessenek a gyerekek és a családok. És köszönjük, Urunk, hogy következő év is a te kegyelmedben lehet teljessé. Add meg, hogy ehhez a kegyelemhez ragaszkodjunk, és legyen ott a szívünkben ez az ige, amit ma kaptunk erre az utolsó napra. Hogy Úr Jézus Krisztus, te tegnap is, ma is és mindörökké ugyanaz vagy. És add meg, hogy semmiféle idegen tanítás, legyen az bármennyire is kívánatos, bármennyire is szolgálna az óemberi dicsőségvágyat, ne engedd, hogy abnak engedhessünk. Vezesd az életünket, Urunk, úgy, hogy megdicsőülhess benne, hogy visszatükrözhessük a te orcádat. Áldj meg bennünket itt, nyírt elkenni és a környékön, a gyülekezeti területünkön. Hadd legyen a te neved magasztalásától hangos ez a környék. És hadd lehessen áldottá az az ember tömeg, akivel találkozunk. Köszönjük, Urunk, hogy ebben a zarándok gyülekezetben, ebben az idéglenes földi létben is te ezt meg tudod valósítani az életünkben. Add meg, hogy keressük a te országodat, és add meg, hogy készüljünk valóban erre az eljövendő mennyei hazára. Amen.
Thank you.
Hirdetem a testvéreknek, hogy holnap, új év napján, vasárnap 10 órakor orvacsorás istentiszteleten leszünk együtt, amelyre szeretettel hívok és várom minden kedves testvérünket. Délután 15 órakor nyírtele görög szálláson is lesz istentisztelet, amelyre szintén szeretettel hívok és várom mindenkit, és kérem a testvéreket is, hogy hordozzák imádságban a holnapi istentiszteletek alkalmait. Holnap már 17 órától kezdődik a Allianz ima hét Nyíregyházán. Ebben a hírlevélben pontos menetrendet vetettük, ott van a testvérek kezében. Aki beszeretne utazni, az megtalálhatja benne az időpontokat és a helyszíneket is. A Allianz lelkészi kar szolgál ezeken az alkalmakon, kivéve a hétfői napot. A hétfői napon két vendég szolgáló lesz, az Allianz szervezetnek a két vezetője, egyik a Szeverény János, aki érkezik, másik pedig Mészáros Kálmán, a baptista egyháznak a vezetője. Mindenkit biztatok, hogy vegyen részt ezen az alkalmon, amennyiben lehetőség adódik, mert itt találkozhatunk más felekezetű atyafiakkal, akik Krisztusban újjászületett emberek, és erősödhetünk egymás hite által. Férfi hét és női hét áll előttünk januárban, 22-től 27-ig megyünk férfi hétre. Akik szerettek volna jelentkezni, azok kérem erősítsék meg, akár Istvánnál is, meg nálam is, hogy följelentkeztek, listán vannak. Nehogy az legyen, hogy úgy gondolják, hogy listán vannak, és nem kerültek bejelentésre. Női hét lesz január 29-től február 3-ig, amelyre, ha szeretne valaki jelentkezni, kérem, hogy jelezzék a testvérek. Februárban is lesz női hét és férfi hét is, ezekre is mennek a gyülekezetünkből. Februári hetet Marcsak Balázs szervezi, úgyhogy akik szeretnének jelentkezni arra a hétre, kérem, hogy őt keressék meg, de természetesen engem is megszólíthatnak ebbe arra a hétre is. Imádságlista megint legyen. Szemünk előtt fontos, hogy azok az emberek, akik kérték a imádság közbenjárást, azok ott lehessenek a napi imádságaink között. Kívánom a testvéreknek, hogy legyen békés és boldog a 2001 év utolsó napja, és ébredjünk egy olyan 2012-re, ami megint az Isten kegyelmét erősíti meg a szívünkben, életünkben, és jó lenne, hogyha az a 2012-es év Isten dicsőségét szolgálhatná egyéni életünkben és gyülekezeti közösségünk életében is. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most is mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk a 125-ös számú énekünk eléneklésével, első versét énekeljük a befejező utáni szolgálatát. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei atyánk, te azt akarod, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Kérünk, Urunk, így vezess minket, szent lelked által az elkövetkezendő évre. Add meg, hogy mindazt, amit megtapasztalhattunk ebben az évben, az kamatoztathasd a jövő évre nézve, szívünkben, életünkben. Hálás a szívem, Uram, amikor visszatekintünk erre az évre, ennek az évnek minden áldására. Köszönjük, hogy meglátogattál bennünket, jelen voltál, és áldásod ott lehetett az életünkben. Így áld meg azokat, Uram, akik a tiéd, gyermekeid, felekezeti hovatartozása való tekintet nélkül. Légy azokkal, akik követik a te akaratodat, akik követték ebben az évben, és megdicsőlhettél az életükben. Így könyörgünk, Urunk, áld meg bennünket evangélikus egyházunkban, ebben a gyülekezetben. Légy az egyházmegyei, egyházkerületi szintekkel is, azoknak vezetői, testvereseket, püspököket. Te áld meg, Urunk, te vezetsz az életüket, hogy megtalálják a benned lévő életnek az útját, hogy áldásodat nyerhessék. Köszönjük, Urunk, hogy még tart a ma, a kegyelmi időd nem zárult le. Hálás a szívünk, Urunk, hogy teremtett világod még fennáll. Köszönjük, hogy szépnek, jónak alkottad, és emberi lakhelyül alapítottad, alakítottad nekünk. Add meg, hogy akik felelősek a gazdasági, politikai folyamatokért, hozzád találhassanak, és benned találhassák meg szolgálatukat, küldetésüket, hogy megállhass bennünket, Urunk, ilyetén féleképpen is. Köszönjük, hogy előtted lehet a hétköznapi életünk. Te tudod, Urunk, a nyomorúságainkat, betegségeinket. Te hordozod a fájdalmainkat is. Így légy azokkal, akik most gyászolnak, áld meg a Buzsik családot. Te légy a Hetényi családdal is, Urunk, akik gyászolják elhunyt szerettüket. Te légy azokkal, akik betegségben szenvednek, akik hordozzák testükben a fájdalmat. Adj nékik erőt, Uram, a fájdalom, a betegség elhordozásához, és adj nékik erőt és kegyelmedet, hogy épülhessenek ebből. Légy azokkal, akik kórházban vannak, akik kezelés alatt állnak, te légy, Uram, az ő segítségük. Add meg nékik azt, amire szükségük van, Urunk, hogy megdicsőhess az életükben. És köszönjük, hogy hálás lehet a szívünk, Urunk, mindazért, amit az elmúlt évben kaptunk, amit megtapasztalhattunk családunkban, gyülekezeti közösségben, társadalmi életben. Köszönjük, Urunk, hogy megelégítettél bennünket, megörvendeztetted szívünket jelenléteddel. Add meg, hogy ez az elmúlt évi kegyelem és szeretet, békesség az kihathasson a következő évre is, és meghatározó lehessen életünk ezen szakaszában. Légy azokkal, Uram, akik most ezen a szilveszteri estén, az új év búcsúztatásában úgy gondolják, hogy mulatniuk kell, dobzódniuk kell, te óvd meg őket, Urunk, attól, hogy kárt tegyenek magukban vagy másokban. Te add meg, hogy megtalálhassák azt az örömet, amely benned lehet egy-egy időszak elmúltával, egy-egy időszaki értékelésével. Hálás a szívünk, Urunk, hogy mi itt lehetünk templomodban, színed előtt, és adhatunk hálát mindazért, ami velünk történt, amit megadtál az életünkben. Könyörgünk, őrizd életünket, Urunk, tartsd meg a benned való hitben, kegyelemben, reménységben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el te országod. Legyen meg a te akaratod, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Befejezésül énekeljük el nemzeti himnuszunkat is.